A himnusz eredendően egy műfaj, az óda családjába tartozik, eredetileg Istent vagy istenségeket dicsőítő, magasztos, imaszerűének, amelyben segítségért fohászkodnak. Kölcsey Ferenc műve ezt a címet kapta 203 évvel ezelőtt, de a költemény ennél összetettebb. Mindenről Vitéz Ferenc költőt, a Debreceni Református Tudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét Búzás Bari kérdezte.
Talán a Magyar Kultúra napján érdemes beszélnünk a himnuszról, és nem feltétlenül rögtön a költeményről, hanem magáról a műfajról, melyek ennek a műfajnak a sajátosságai.
Meg lehet határozni a műfaj jellemzőket, természetesen az irodalom elmélet keretein belül, és noha roppant száraznak tűnik, de annyit érdemes mégis elmondani róla, hogy az óda műfaj csoportjába tartozik. Az óda, ódé, az a görög ének szóból származik, és általában valamilyen magasztos, fennkölt, dicsőítő tartalmat foglal magába. Ugyanúgy az óda csoportjába tartozik a himnusz, az is magasztos, magasztaló, fennkölt, dicsérő hang, nem csak, hogy a tárgya más, mint az ódának. Ez a tárgy különbözteti meg a keresztény hagyományban az Isten, az egyisten, de vannak úgynevezett profán, szakrális istenség himnuszok is, például a napimádóknak a naphimnusza, vagy uralkodói dicséretként koronahimnuszok és királyhimnuszok léteztek már nagyon régóta, és az imént említettem az ódát, míg a himnuszban általában az Isten, vagy istenség, vagy az a természet, amit panteizmus keretein belül isteni tulajdonságokkal ruháznak fel, az a megszólított, akkor az himnusznak számít, de tanulmányaikból valószínűleg sok hallgató számára felrémlik az óda a nyugati szélhez, vagy óda egy görög vázához, ugye Shelley és Keats egy-egy nagyívű költeményéről van szó, de hogy nem ódaként ismert Kölcseyt picikével megelőző időszakból egy másik magyar költőt idézünk, Csokonai Vitéz Mihályt. Csokonai ódának, úgynevezett elégikó ódának, elégikus ódának lehet nevezni a Magánossághoz című verset, vagy a Tihanyi Ekhóhoz, úgyhogy az óda műfaj csoportján belül ugye megszólítottja az Isten. Na de mit kezdjünk akkor Nagy Lászlónak azzal a himnuszával, aminek elvileg az Isten lenne a megszólítottja, amelyben a műfaji megjelölés szintén ott van a címben, himnusz minden időben. Talán erre is emlékeznek, ugye ennek a minden versszakot lezáró sora az, hogy gyönyörűm, te segíts engem. És a legutolsó versszak legutolsó sorában van egy változtatás, hogy mindez megvalósul, gyönyörűm, ha segítsz engem. Na most itt nem fogom végig sorolni, de a költő metaforák során keresztül gyakorlatilag a gyönyörűm az lehet egy konkrét nő, de az idealisztikus társat helyettesíti vele. De nem csak a társat, hanem az ember fölöttit is, ha úgy veszük Istent, bár nem nevezi meg, az egész természetet, sőt, az emberi létezést magát. Tehát ez egy, úgy is szoktuk mondani, hogy emberiséghimnusz gyakorlatilag. Tehát a himnuszhoz visszatérve, izgalmas műfaj egyébként, mert már a korai kereszténységben megjelent a 3., 4., 5. században, aztán a 8., 10. század környékén kezdtek elterjedni a kifejezetten Mária himnuszok. Ez nem ugyanaz, mint az ómagyar Mária síralom, hanem a klasszikus Mária himnuszok. Aztán ott vagyunk Assisi Szent Ferencnél, aki naphimnuszt írt, és ebben a ferences lelkület, az egyszerűség, az alázat, a kegyelem minden megszólal, ami a ferences lelkületet jellemzi. De hogyha egy másik szerzetes rendet idézünk, a Bencéseket, Szent Benedek a 73 regulája volt, azt hiszem, között előírta, hogy a szerzeteseknek minden napszakban egy himnuszt is kell énekelniük. Tehát a vallásos hagyományban azért nem nevezzük katolikusnak, mert ugye az csak katolikus elnevezés, csak hogy római katolikus, meg görög katolikus, ugye keleti és nyugati egyház, egyrészt az egyházszakadás után, a katolikus és protestáns, meg majd csak 16. században a reformáció idején nem, tehát anakronizmus lenne katolikusnak hívni, de ugye a római egyházon belül a himnusznak nagyon sokféle változata elterjedt, és imádságként is funkcionál. Na most mi köze az imádságnak a himnuszhoz? Mert ugye az imádság az több, mint dicséret és magasztalás. Abban a bűnvallások és kérések is megfogalmazódnak sok más mellett. Ez sokkal inkább, ez a fajta több rétegűség, a zsoltárokkal rokonítja a himnuszt. Ugye ismerünk panaszzsoltárt, bűnbánó zsoltárt, segélykérő zsoltárt, 3-4-5 alaptípusa van. Ugyanígy ez a zsoltár irodalomnak a sok rétegűsége átvándorol szép lassan a himnuszok világába is. Például a Dávid zsoltárait is egy időtől kezdve himnuszokként kezdték elkezelni és énekelni. Aztán, ha már itt tartunk a zsoltároknál, és a protestáns, ezen belül a református zsoltárokra, a genfi zsoltárokra térünk ki, akkor egy szélesebb értelemben vett vallási közösség, egy felekezet, zsoltárokat választott, mint egy az identitásukat, az önazonosságukat kifejező énekké. Most ez a zsoltár hagyománynak az átvándorlása a nemzeti himnuszunkba, Kölcsei himnuszába megfigyelhető, úgyis erre Szent Mártoni Szabó Géza hívta fel a figyelmet 11 néhány évvel ezelőtt, hogy a 130. genfi zsoltár dallamára tökéletesen énekelhető, nem csak a kanásztánc típusú népdaloknak a dallamára. Kölcsei, amikor Csekén, Szatmár Csekén a ottani birtokaira visszavonulva, és részben Álmos meg Cseke között ingázva a ottani szatmári népdalok népköltészet világával is ismerkedett, levelében leírja, hogy vagy pontosabban a Szemerének írott önéletrajzi vázlatában, hogy a paraszt dal tónját is tanulmányoztam, azaz a népdalok világát is tanulmányozta, motivumkincsét, képi világát, ritmus szerkezetét, dallamát, stb. Szépen kiegészítette a klasszikus kutatásait és tanulmányait, ugyanis a katolikus és protestáns egyházi irodalmat is folyamatosan tanulmányozta a filozófiai művek mellett. Tehát ha azt mondjuk, hogy nemzeti himnuszunkban, Kölcsei himnuszában több réteg találkozik, az ódai, a korai himnusz hagyomány, a zsoltár hagyomány, a népköltészeti kincs tradíciója, akkor már roppant összetett, izgalmas művé teszi ez a műfaji több rétegűség és motivum rétegzettség a himnuszt, nem beszélve arról, hogy igaz, hogy egy műfaj nevet használt címként, de majdnem tökéletesen ellentmond a klasszikus himnusz követelményeinek, azaz nem magasztaló és dicsőítő, hanem ezzel szemben egy történelmi szemle, bűnvalló és segélykérő, ráadásul működik a 16. századi zsidó protestáns hagyományban a vallásos históriákból folyamatosan tovább élő párhuzam, hogy miért bünteti Isten a magyarokat. Mik az ő bűnei? Haj, de bűneink mi a gyúlt harakkebletben. És ez igaz, hogy a 16. században a vallási históriás énekek között és annak különböző változataiban terjedt tovább ez a párhuzam, hogy a törökkel a magyarok bűneiért sújtja Isten a magyarságot, de nem tudták kideríteni, hogy mi is ez az ősbűn. Mi az a bűn? Ebben Kölcsei himnuszában sincs konkrét válasz erre. Amúgy a irodalomtörténészek, kultúrhistórikusok sokféle megoldást próbáltak erre találni. Ugye megbűnhődte már a nép a múltat, sövendőt. Ez meg a kálvini tanokkal, meg a sola gratiával, a kegyelem révén való bűnbocsánatnyerés és megváltás ezzel mond ellent. Tehát nem lehet előre megbűnhődni, nem lehet kiérdemelni a kegyelmet. Tehát van rengeteg izgalmas ellentmondás a himnuszban, és ugye áldáskéréssel kezdődik, majd pedig a keretes szerkezetben az utolsó verszak, hogy szánd meg Isten a magyart. Tehát itt már szánalomra méltó. Na de miért került aztán meg oda, hogy a magyar nép zivataros századaiból? Mik ezek az zivataros századok? 16.-17. század, a Mohács után kezdődő időszak. Ugye ezt magyarázták úgy, hogy valószínűleg a cenzúra miatt, de nem feltétlenül, mert eredeti változatban sem volt ott, és csak az egyik kiadásban szerepel. Ez is egy izgalmas kérdés, hogy 1823. január 22-e a dátum, datálás, kézirat letisztázás, és akkor ezt a dátumot írta oda Kölcsey, és ezt fogadjuk el keletkezési időpontként. De nem tudnak az irodalomtörténészek választ adni arra a kérdésre, hogy 6 éven keresztül miért nem olvashatta senki. Ugyanis csak 1829-ben Kisfaludy Károly Aurora című almanakjában jelent meg először. Elvileg a Vanitatum Vanitas ugye ezután keletkezik, és amikor 1823 júniusában nyár elején Pestre megy Kölcsey, ott vannak bizonyítékok arról, hogy ott felolvasta társaság előtt, miért nem olvasta el a himnuszt. Miért nem tett semmilyen említést Szemere Pálnak erre? Tehát itt a zárójelbe lesz téve magának a pontos keletkezésnek a dátuma is. Az tény, hogy 29, majd pedig 1832-ben Kölcsey a Versek című kötetében is közölte ezt. Na most ezzel a magyar nép zivataros századaiból, ezzel a nagy történelmi panorámát egyrészt szűkítette 2 századra, másrészt pedig melyik század nem zivataros a magyarságban?
Ha már előre-hátra megbűnhődtünk.
A 18. is az volt, a 19. is az volt, a 20. is az, a 21. is úgy indul zivataros század. Tehát ez nem csak a 16.-17. századra, hanem Kölcsey közelmúltjára, sőt a reformkori Magyarországra is érvényes volt. Aztán Taxner Tóth Ernő irodalom történész pedig szépen végigvezette, hogy Kölcsey után is mindig aktuálissá vált. A forradalom és szabadságharc bukása után, aztán az első világháború, sőt még 1956 is ennek az értelmezési körébe tartozik. Tehát ez nem a zivataros múlt századokról, hanem a magyarság mindig aktuális jelenéről szól. Tehát mindig tud azonosulni, tudott és tud azonosulni a magyar lelkület és erőt meríteni belőle, és ezért is válhatott tulajdonképpen nemzeti közmegegyezés alapján, ha nem is hivatalos, de tulajdonképpen hivatalos nemzeti imádságunká, az a himnuszunká. Amúgy pedig, ha megnézzük a keletkezési időpontot, ott vagyunk a magyarországi reformkor kezdetén, kora hajnalán, és a napóleoni háborúk idejében egy ilyen nemzeti himnusz alkotási hullám volt megfigyelhető egész Európában. Most kell is olyan van, akik ezzel foglalkoztak, hogy összehasonlítsák a különböző nemzetek himnuszait. A többi között Cseh Varga István foglalkozott a műfajok sokrétűsége mellett a tartalmi, lelkületi, érzelmi mondani valónak az összehasonlításával, és ő állapította meg, hogy kevés olyan himnusz van, mint a magyar, az olasz és a görög himnuszt említi azok között, amelyik összeveti a dicső ősöket és a törpe utódokat. Na most ebben az összevetésben pedig természetes módon benne van egy önkritika is. Most a himnusznak általában nem szokott része lenni akár a rejtett önkritika sem. Tehát Kölcsey nem dicsér, nem magasztal, csak félig meddig fohászkodik, inkább szánalomért esedezik, és sokan mondják pesszimistának a himnusz hangulatát és érzületét, minthogyha egy sirató ének lenne. Most az egy más kérdés, hogy az eredeti zene pörgősebb volt, tehát egy gyorsabb ütemű, de minden esetre a felszíni, tartalmi, mondani való látens pesszimizmusát alól ez nem mentesíti Kölcseyt. Továbbra is ez a fajta önszembesítés és az előmerítés, ez a bűnökkel való szembenézés. És ha meg akarjuk találni mégis is a kulcs mozzanatát a himnusznak, hogy hajde bűneink miatt gyúlt harapkebletben, és utána jöttek a dörgő fellegekben elsújtott villámok, akkor nem a megbűnhődött bűn kérdését kell középpontba állítani, hanem az, hogy mire szólít bennünket a himnusz, hogy mit tegyünk, mi is a bűnünk. A pesti látogatásai során, pont a himnusz ideje környékén, hallgatott egy előadást, és olvast ennek az írását, és a írott változatát arról Kölcsey, hogy a magyarok legnagyobb bűne az, hogy nem szeretik igazán a hazájukat. És ebből a nézőpontból nézve, hogyha és összevetjük majd a későbbi műveivel. Egyrészt egy érdekes párbeszéd alakul ki a művek között, mert 1823 himnusz, de ha azt veszük, hogy akkor még Vörösmarty sem ismerhette, 1829-ben megismeri, 32-ben megolvassa a versek között, 1836-ban megszületik a szózat. A szózat az már egy válasz a himnuszra. És Vörösmarty ugyanazokat az írásokat olvasta, és ugyanazokban a társaságokban fordult meg Pesten, és ha a himnusz megfogalmazódik, hogy a bűnünk az, hogy nem szeretjük igazán a hazánkat, és nem teszünk érte. A szózat meg így kezdődik, hogy hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Ez már válasz. Erre születik két év múlva Kölcsey egy utolsó verse, az Zrínyi második éneke, amelyben a nemzet haláltól félti a magyarokat, amely vízió megfogalmazódik a szózatban is, a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. Ez pedig a 19. század elején elterjedt egy Herder nevű német filozófusnak a kis nemzetek halálát megfogalmazó víziójából ered, ugye a nemzet halál víziója, kis népek mindbe fognak olvadni a körülöttük lévő nagyobb népekébe. Úgyhogy miért is lehetett ez a nem igazán klasszikus himnusz mégis ennyire megrendítő és megható, átélhető nemzeti imádságunká? Mert folyamatosan szembesít bennünket azzal, nem azzal, hogy nem szeretjük eléggé a hazánkat, hanem megfogalmazza azt a felszólítást, hogy magyar, szeresd a hazádat, és tegyél is érte. A cselekedeteidben add tanújelét a hazaszeretetednek.
Vitéz Ferenc költőt, a Debreceni Református Hittudományegyetem oktatási rektor helyettesét Búzás Bori kérdezte.